Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amit keresi az örökkévaló Úr, ami szíveinket, azzal az igével, amint írva találunk a Mózes első könyvében, a 4. rész első 16 verseiben. Istennek szent igéjét Mózes első könyvéből, a 4. rész első 16 verseiből olvasom. Kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala a méhében és szüli vala Kaint, és mondta: nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szüli annak atya fiát Ábelt, és Ábel juhokpásztora lőn, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig is az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Kainnak: miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a te fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól, s beszél vala Káin Ábellel, az ő atya fiával, és lőn, mikor a mező valának, támad a Káin Ábelre, az ő atya fiára, és megöli őt. És mondta az Úr Káinnak: hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta: nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr: mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légye földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak: nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet. És mondani ki az Úr: sőt, inkább aki megölendé Kaint, hétszerte megbüntettetik, és megbélyegzi az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedik Nót földjén, Édentől keletre. Krisztusban szeretett testvéreim, ez a történet, amely gondolom a legtöbbek számára, akik itt vannak ismerős, annyira meseszerű, hogy nem is nagyon szoktak szószékről beszélni róla, leginkább vasárnapi iskolákban, hittanon, gyermekeknek szokták elmondani ezt a történetet, Kainnak és Ábelnek a történetét. Egy aprócska erkölcsi következtetést fűzve a történethez: lám-lám, szeretni kell a testvéreket, mert aki gyűlöli a testvérét, az esetleg addig is eljuthat, hogy nem csak megharapszik, hanem megöli őt. Ide vezet, ha két testvér gyűlöli egymást. Testvéreim, épp azért, mert ez a történet nagyon kézenfekvő, nagyon nehéz is. Hát általában a kézenfekvő dolgok, azok sokkal összetettebbek, mint az az első pillanatban tűnik, és igazából egy kicsit saját magam számára is kihívásnak éreztem, testvéreim, mikor ezzel az igével találkoztam, hogy vajon ma, 21. századi embereknek mit üzen Isten ezen a történeten keresztül. Másként fogalmazva, üzene egyáltalán valamit azonnal már említett erkölcsi következtetésen túl, amit már említettem. És testvéreim, üzen, nem is kevesebb üzen az Isten ezen a történeten keresztül, hiszen ez az úgynevezett ős történeteknek az egyike, és talán azért nehéz megérteni ezeket a történeteket, mert egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk, mint ami itt áll előttünk ebben a bibliai történetben. Olyan messze kerültünk az Istentől, mint ez a két testvér, talán messzébb az idő múlásában. A konfirmandusokkal évről évre, a tavalyi év kivétel volt, de majd pótolni fogom, akikkel konfirmáltunk, el szoktunk menni az őrségbe, és az őrségben, az egyik gyülekezetben van egy vendégház, és nem csak azért szeretem, mert néhány napi csendes napon együtt vagyok ezekkel a 14-15 éves fiatalokkal, amikor gitározunk, amikor szentírást olvasunk, amikor nagyokat kirándulunk, gombászunk, és éppen bográcsot készítünk, és látom azt, hogy mennyi szép és jó dolgot hoztak otthonról, mert egész az ételkészítésig, a mosogatásig, az asztalterítésig besegítenek, hanem ebben a házban van egy nagyon régi rádiókészülék, és ezt a rádiókészüléket én beszoktam kapcsolni, olyan készülék, amiket ma már nem gyártanak, amelyen még hosszú hullám is van, meg rövid hullám is van, és nagyon érdekes, testvéreim, hogy az ember megnyom egy-egy ma már ugye az URH adáshoz hozzászokott fülünkkel egy-egy ilyen váltó gombot, és elkezdi csavargatni ilyen régi módon ezt a rádiót, és egy kicsit visszavisz az időben, ugyanis különböző a világ más tájáról sugárzott adók jönnek be, amiket ma már nem hallgatunk. És ez egy kicsit emlékeztet, gondolom, nem csak engemet, hanem a jelenlévőknek jó részét azokra az időkre, amikor még az ember rádióra bújva csavargatta a gombokat, és a Szabad Európa rádiótól elkezdve másfajta nyugati adókig próbálta a világnak a történéseit, és ezen keresztül pedig a szabadságnak a levegőjét megtalálni. Emlékszem, micsoda foglalatosság volt, hogy ebben a zavart éterben néha a külföldi magyar szót, máskor pedig éppen olyan nyelveket hallottunk, amelyet serdülő fejjel, meg később is próbáltunk kitalálni, hogy vajon milyen nyelven is beszélhetnek azok, akik szólnak bármelyik északi, skandináv, vagy éppen keleti, vagy éppen afrikai nyelven, amin szólnak. Üzenete van ennek a recsegő rádiónak, csak messze kerültünk tőle. Ma úgy kerültünk messze, testvéreim, hogy 4-5 említett URH-s adó itt van és szórja nekünk a könnyű zenét reggeltől estig kevés hírrel, és gondolom, van már egy nemzedék, akinek eszébe sem jut, hogy van egy másik lehetőség, másfajta hullámhosszok, ahol a világnak egy sokkal hatalmasabb szeletét lehetne befogni, hallgatni és értesülni róla. Valahogy így kerültünk messze az Isten igényétől. Megszoktuk, hogy nekünk egyféleképpen jön be az életünkbe, közel, mai nyelven, és egy olyan történet kerül elénk, amely, hogy így mondjam, az egy megfeleltetésben nem jön át nekünk, akkor tovább lapozunk, vagy éppen mesének tartjuk azt a Szentírásból. Ma a szívünket és a gondolatainkat szeretné megszólítani egy nagyon messzi üzenet. Egy őstörténet, amely az Isten gondolatait, az Isten akaratát hozza el hozzánk. Testvéreim, nagyon sok minden van ebben a történetben. Elmondom nektek több ige hirdetésnek az anyaga. Néhányat csak felsorolok, hogy érezzétek ennek az igének a gazdagságát, hogy mi minden van benne. Benne van ebben testvér és testvér kapcsolat, mai témák, amik benne vannak. Benne van aztán a konkurencia harc. Itt az Isten előtt, máshol pedig éppen a világban való érvényesülés. Benne van a bűn, és a bűn következményeinek a leplezése. Nem látta senki, meg sem történt a bűn. Benne van a gyűlöletnek a leplezése. Benne van a felelősség egymás iránt. Felelős vagyok-e a testvéremért? Vagy elég, hogy a saját magam életét valahogy tudjam vinni? Benne van a felelősség az Isten előtt. Hogy bármit teszek, ha senki más nem, de az örökkévaló Isten úgy is látja és tudja. Benne van az a nagyszerű gondolat, hogy mi történik az emberrel, amikor elkezd távolodni az Istentől. Tipikus 21. századi posztmodern kérdés, mert már régóta, 200 év óta menetel az európai kultúra el az Istentől. És mi történik azzal a nemzedékkel, amelyik nem első lépcsőben, hanem ki tudja hányadik lépcsőben, atyái örökségét megtagadva, messze megy az Istentől. Mi történik azzal a világgal, ahol ez az Isten nélküli gondolkodás elszabadul? Mi történik egy olyan nemzedékkel, amelyiknek az apái még jártak templomba, vagy a nagyapái? Első-második nemzedékben már kilépnek ebből a hagyományos közegből. És ott van végül az a nagy kérdés, hogy hogyan viszonyul Isten a bűnöshöz, ha már elkövette egyszer a bűnt? Igazi mai kérdések, testvérem, és csak néhányat soroltam fel, ami mind-mind benne van ebben az igében, amely, ahogy mondottam, nagyon sok embernek ilyen mesének tűnik, vagy meseszerű történésnek. Miközben az Istennek olyan üzenetei vannak benne, ismétlem újra, több ige hirdetés ebben a történetben. Itt vannak ezek a kérdések, igazi kérdések, amelyek válaszra várnak, hiszen a létünket, emberlétünket a legmélyebben érintő kihívások ezek. Kiről is szól ez a történet, testvéreim? Arról a nemzedékről, amely már kívül került az Édenen. Amelyik már nem ott született az Istennel való békességben, hanem amelynek a szülei, ismerjük ugye Ádám és Éva követte el azt a bűnt, amelynek következtében el kellett hagyniuk a paradicsomot, az Éden kertet, az Istennel való békességet, ahol meg kellett küzdeni a mindennapokért, ahol fáradtsággal szerezte ettől kezdve már az ember a kenyerét. Egy olyan nemzedék, amely előttünk áll ebben a történetben, amikor már nem csak velük, hanem már a szülőknek is elromlott a kapcsolata az Istennel. Vétkeztek az Isten ellen, és ennek a következménye ott van a saját életükben, és ott van az utánuk jövő nemzedéknek az életében. És nagyon érdekes, hogy az első nemzedékben még csak az Isten és az ember viszony romlik el. Ez a történet éppen arról beszél, testvéreim, hogy a második lépésben már elromlik az ember és az ember közötti viszony. Azt is mutatnám, ez logikusan van így. Ott, ahol megromlik az Istennel való nagy belső békesség, előbb-utóbb eljön, hogy megromlik az emberrel, a másik emberrel való viszony is. Ott, ahol a békétlenséget hordja az ember a szívében, a féltékenységet, az irigységet, ott előbb vagy utóbb elromlik. Két legősibb kultúra találkozik egymással, a földművelés és az állattenyésztés. Hallottuk, a két testvér ebben van benne, akik furcsa módon éppen az Isten tiszteletben feszülnek egymásnak, mind a ketten áldozatot visznek. A legjobbból, amivel foglalkoznak, Kain és Ábel, Kain a földnek terméséből, Ábel pedig az ő juhaiból a legszebbet, olyan szépen fogalmaz a Biblia, a kövérebjéből visz az Istennek, és ajánlja fel áldozatnak. És aztán itt ebben romlik el valami. Nagyon érdekes, testvéreim, ha figyelünk erre az igére, hogy nem az anyagi dolgokban romolnak el ember és ember közötti viszonyok, az ember és az Isten közötti viszony, hanem a lelki dolgokban. És annak következménye lesz az anyagi. Ha lelkileg elromlik valami, akkor annak óhatatlanul folyománya van. És a lelki gyűlölet vezet el egészen a borzalmas kimondani is, de hát itt van benne a történetben a testvérgyilkosságig. És testvéreim, nem kell személyekre lefordítani, körülnézünk ma a világban, és látjuk azt, hogy népek, egymás mellett élők, felvilágosult világban, hogyan gyilkolják, hogyan tud egy-egy apró mozzanat, egy-egy döntés hatalmas érzelmeket felkavarni egy egész országban, ugye erről éppen a közelmúltból nekünk is van tapasztalatunk. De ez nem olyan egyszerű kérdések. Éppen ez a csapda, hogy ma anyagi kihívásnak állítják be itt az életünket jó részt, és akkor visszanézünk az Isten igében, akkor azt látjuk, hogy nem ez az igazi kihívás. Az igazi kihívás teljesen más, lelki töltetű, lelki jellegű. Mert milyen az ember? Olyan, aki érvényesülésre vágyik. Akár Istennel szembe is. Isten akarata ellenére is. És ezt látjuk Kainban. Hiába van az Istennek egy szuverén döntése, elfogadja az Ábel áldozatát, az övét nem. Kain érvényesülni akar. És ha nem tudja átnyomni az ő akaratát az Isten ellenében, és megint itt vagyunk a mai világban, akkor dühös lesz. Megharapszik a világra. Megharapszik az Istenre. Ki tudja, hogy mennyi mindenre. Olyan lesz, mint a gyermek testvéreim, amely duzzogva elfordul a szüleitől, mert nem tudta keresztül nyomni az akaratát. És demonstrálja látványosan, hogy nem tetszik az, ami történt. Kain nem tudta a képére formálni Istent. És hasonlóképpen ma nagyon sok embernek botrány ez, hogy az Isten miért nem úgy viselkedik, ahogy én akarom. Mi egy emberképű Istent szeretnénk, de olyan emberképűt, amelyik a mi akaratunkra, a személyesre hasonlítson. És akkor dühös lesz. Az az áldozatot meghozó, áldozatot adó szív hirtelen átvált, mert azért nem vonjuk el tőle azt, hogy ő a legszebbből, a legjobbból vitt az Istennek. És ez az egykor hálás szív hirtelen egy ellenkező töltettel feltelve elindul, és ilyen romboló akarattal megy most már a világon keresztül. Féltékeny lesz az Istenre. De igazából ebben a féltékenységében önmaga érzéseire reflektál, az ő hiúságára. Hiszen nincsen semmi, nem történt. Annyi, hogy Isten nem fogadta el az ő áldozatát. De Isten nem vetette el. Azt is mondhatnám, hogy értsétek testvéreim, Isten látszólag nem hallgatta meg az ő imádságát. Nem történt meg az, amire ő vágyott. És majd divatos kifejezéssel élve ezen berág Kain. És az egész belső érzése, a lelki töltet, ami ott van benne, az egy ilyen elsöprő haraggá, féltékenységé lesz az életében. És elkezd, ugye, lehajtott fejjel járni. Milyen sokat mond el ez a bibliai kép. Azt mondja az Isten, nézd, ha tiszta a te szíved, akkor neked nem kell lehajtott fejjel járnod. Emeld fel nyugodtan a tekintetedet. Te nem csináltál semmit, ugyanabban a helyzetben vagy. Ugyanabban az isteni szeretetben vagy, mint a testvéred. Kain, valami történt. A te cselekedeteidből vissza lehet következtetni, hogy valahol bent a szívedben valami nagyon nagy baj történt. Azt mondja Isten, vigyázz, mert a bűn ott leselkedik a szívednek az ajtaja előtt. És ha a szívedet birtokba veszi, el fogja rontani az egész életedet. Testvéreim, olyan jó lenne megtanulni ebből a történetből, ha az első pillanatra úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg a kéréseinket, az nem azt jelenti, hogy elvetett az ő színe elő. Hanem mit csinál? Lehet, hogy kipróbálja a mi hitünket és az életünket. Hogy akkor, amikor, mint a rakoncátlan gyereknek nem teljesítik a kívánságát, vajon hogyan maradunk meg abban a szeretetben? Abban a hűségben, az Isten közelségben, amelyre hivattunk? Vajon, ha nem a kedvünk szerint alakulnak a dolgaink az életünkben? Ha azt látjuk, hogy mellettünk emberek sikeresebbek, mint mi magunk vagyunk, akkor ennek az kell legyen a következménye, hogy ilyen gyilkos gyűlölettel és féltékenységgel kezdjem utálni a másikat, ezzel a régió mentalitással, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ha már nekem nincsen. Értitek, hogy hová visz a bűn? Az Isten teljesen másra hív, másra tan. Lehet, hogy az életben vannak olyan pillanatok, olyan kihívások, amikor úgy érezzük, hogy ránk szakad a világ, és magunkra maradtunk. De ez nem azt jelenti, elhagyott az Isten. Hanem talán enged életünk végső lehetőségeig elmenni azért, hogy megtapasztaljuk, mikor már körülöttünk nincs semmi más, amibe kapaszkodhatnánk, akkor valóban szívünk teljességével, hitünknek a ragaszkodásával tapadjunk rá az Istenre, és tőle várjuk az életünknek a megváltását és megváltozását. Isten szeret akkor is, ha nehéz próbákon enged keresztül. Isten szeret akkor is, hogyha mélységbe kerül az életünk. Isten még akkor is szeret, testvéreim, hogyha úgy érezzük, és te úgy érzed, testvérem, hogy néha nem hallgattatik meg a te imádságot. Ott, és akkor, amikor meginog az Istenben való bizalom, akkor jön a féltékenység, akkor jön a gyűlölet, nagyon szépen mondta az egyik ige hirdető, ugye nyelvileg nem lehet levezetni, mégis benne van, hogy borzsolgatni kellene ezt a szót, hogy gyűlölet, először gyűl, azután öl, és ölet. Gyűl, ölet. Így jön össze az életünkbe. Az, ami összegyűlik rossz az Isten akarata ellenében. Az Isten viszony romlását elkezdi követni, mint ebben a történetben, az emberekkel való viszonynak a megromlása. Mert a másik már egy adott pillanatban nem testvér lesz, akihez le kell hajolni, vagy aki sikerének örvendeni kell, hanem rivális lesz hirtelen. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt bejött hozzám egyszer valaki a lelkészi hivatalba, és hát beszélgettünk, család hogy került Szombathelyre, és a többi, és olyan szomorúan mesélte, visszaemlékezvén még a nagy családra is, hogy az ő szülei, akik bekerültek ide, és akik jutottak előre, és az első autóval hazamentek a régi nagy családba, mindig olyan szomorú szívvel jöttek vissza, és ő gyermekként erre emlékezett. Mert az otthoni család inkább irigy volt arra, hogy ezek miért jutnak előre, pedig testvérek voltak. És mondta, hogy ez neki nagyon fájt, hogy az a nagy család nem örült ennek a sikernek, hanem a testvérben konkurens látott. És testvéreim, hányszor így van ez? Pedig milyen nagy dolog lenne, ha tudnánk örülni egymás sikereinek, az életben való előrehaladásnak, a hitbeli gyarapodásának, a másik örömében együtt lenni, milyen szépen mondja az Új Szövetségben Pál apostol, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. De ha elromlott az Istennel való viszony, akkor előjön ez a kaini magatartás, hogy a másiknak a sikere az előre haladása. Valahogy a féltékenységet piszkálja fel az emberbe, meg a gyűlöletet. Nincs rendjén ez. És ezért nagyon fontos. Vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik. Ha jót cselekszel, felemelt fővel járhatsz. Mert a bűnnek reád van vágyódása, s ha elkapja a szívedet, maga alá is teper. Vigyázz, ha nem jól cselekszel, akkor a gondolatok, az érzések rossz irányba viszik az életet. Mert vágyódik rád a gonosz. És aki nem tud ellenállni, jaj annak, mert végzetesebb dolgok is bekövetkeznek az életében. És van még egy érdekes kérdés, amelyre így a végén, testvéreim, egy gondolat erejéig hadd térjek ki. Vajon a bűn, amelyet az ember titokban elkövet, titokban marad-e? Mikor az Isten szembesíti Kaint az ő tettével, akkor Kain egy kicsit cinikusan áll elő, ugye Rousseau a nagy filozófus fogalmazta meg később, hogy Istennek az a dolga, hogy mindent megbocsásson. Kain is azt mondja, hogy hát vajon én őrizője vagyok-e az én atyám fiának, az eredeti szövegben sokkal szebb, azt mondja, pásztora vagyok-e én a pásztornak. Ugye jó pásztor volt Ábel. Felelős vagyok a másikért. De vajon testvéreim, ezzel a cinizmussal a 21. század elején levethetjük-e magunkról a felelősséget, amelyet viselnünk kell a másik ember iránt, a testvérünk iránt. Hiszen egy másik vér, egy másik fiú vére hullásában, a megváltó Úr Jézus Krisztus vére hullásában minket elválasztott, megbékített magával az örökkévaló Isten, és gyermekeivé fogadott. És ami az Isten gyermekei lehetünk a Krisztus által, mennyivel inkább úgy kellene élnünk, hogy ebben a békességben testvér lehessünk a másikkal, akiért szintén meghalt az Úr Jézus Krisztus. Amen.